más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! A rendszerváltásnak elég sok adóssága van, mármint a rendszerváltással ügyek közvetlen kapcsolatban lévő mindenkori politikai elitről beszélek. Az egyik ilyen adósság az az ügynöklista, néven elhíresült problémakör. Magyarul ugye a magyar társadalom soha nem tudott szembesülni azzal, hogy a Kádár korszakban a titkosszolgálatok valójában milyen kiterjedt tevékenységet folytattak konkrétan egyes személyek, egyes társadalmi csoportok tekintetében. Most ezt ne firtassuk, hogy miért, az egy külön műsor lenne. Viszont amikor megszületik egy olyan munka, ami legalább egy bizonyos szegmensen rávilágít, mégpedig rettenetesen részletes kutatással, annak mindig nagyon kerül. Különösen akkor, amikor egy olyan személyiségről van szó, aki magyar zsidó éttermiség életében és a magyar értelmiség életében és a magyar tudományosság szempontjából nagyon fontos. Seiber Sándor professzorról van szó, aki egyébként 1956 és 85 között az Országos Rabbi Képző Intézet igazgatója volt. Nagyon érdekes sorsa van, megfigyelték, előtte megpróbálták beszervezni, be is szervezték, de jóra, de nem csinált semmit. Aztán hosszú időn keresztül a titkosszolgálat iszonyatos apparátussal figyelte őt, nem méletlenül és nagyon konkrét céllal. Ezt a munkát, amit most kezünkbe is vehetünk, és aki ezt feldolgozta, a Veszprémi László Bernát, a Hétveren című munkájában nem csak Seiber professzor élete és a magyar zsidó körök életére világít rá, hanem az egész kádári titkosszolgálati rendszerre. Ma erről beszélünk, természetesen kitágítva a kört arra, hogy ez az egész rendszer hogyan működött.
Más részről. Az első vendég
Veszprémi László Bernát, történész, holokauszt kutató, szerbusz, újabb munkád, ami hát persze nem most már régebben jelent meg, de egészen a fehér foltok kitöltőjeként nevezhető. Egy nagyon hatalmas anyagot dolgoztál föl, mekkora? Hogy egyszerűen hallgatók lássa azt, hogy egy ilyen dolognak a kibányászása, hogy a fókuszt rá tud irányítani egy konkrét dologra, mekkora levéltári anyagot kell feldolgozni.
Hát ezt most nem számoltam össze ehhez a könyvhöz, de hát ez sok-sok ezer oldal, hiszen itt megmaradt rengeteg ügynöki munkadosszié, beszervezési dosszié, kutatódossziék, operatív dossziék, és hát ugye ezeknek az anyagoknak sokszor a teljes egésze nem vonatkozik Seiber Sándorra, tehát a több száz oldalból kell dossziénként kihámozni azt a néhány dokumentumot, ami hasznosnak tűnik. Hát arról nem is beszélve, hogy nyilván el kell olvasni a szakirodalmat, a korabeli sajtót, tehát hát nem ismernék számot mondani, sok-sok év kutatása mögött.
Közben arra is rájössz, hogy mi az, ami hiányzik?
Abszolút, hát ugye tudjuk, hogy Seibernek volt egy személyi és egy úgynevezett figyelő, vagyis F-dossziéja, ezek ugye ez a figyelő dossziék, ezek hát a legveszélyesebb ellenzékinek tekintett figuráknak jártak, hát ilyen dossziéja volt Podor Gábortól kezdve Orbán Viktoron át Gató Györgyig elég sok embernek, hát ugye ezek a dossziék sajnos nem elérhetők.
Hogy hívják ezeket? Milyen dossziék?
Figyelő dosszié.
Ez a figyelő dossziék.
Igen, hát egyébként ugye az F-dossziés személyeket olyannyira veszélyesnek tartották, hogyha valaha sort került volna ugye a nyugattal való háborúra, akkor például automatikusan le kellett volna tartóztatni őket, ugye ennyire veszélyesnek találták az F-dossziés személyeket.
És akkor Seiber is ebbe tartozott?
Seiber is ebbe a kategóriába tartozott, nincsen meg sajnos ez a direktor fedőnéven
vezetett. De tudsz róla, mert ott van,
tudjuk,
a
hogy létezik, onnan tudjuk, hogy ugye a róla szóló jelentések egy részére oda van írva alulra, hogy egy példány megy a direktor fedőnevű dossziéba, és hát innen tudjuk, hogy létezett.
Közben meg 50-51-ben be is szervezik, nem?
Hát ugye ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés. Én nem vagyok az a fajta történész, aki itt mindenki felett pálcát akar törni. Nekem ugye mindig az a kiinduló pontom, hogy nem éltem a Rákosi diktatúrában, nem próbált meg engem az AVH soha beszervezni, nem is zsaroltak, tehát nem akarom megítélni ezeket a dolgokat, és szerintem ugye nagyon fontos, hogy egészen precízen fogalmazzunk. Ugye ami megvan Seiber Sándor esetében, az egy elutasított útlevél kérelme a 60-as évekből, amiben beleírták, hogy többek között azért is utasítják el, ezt nem adták neki oda, ez ugye egy belső levelezés a belügyminisztérium különböző szervei között, és ebbe az van beleírva, az az indoklás, hogy azért utasítják el, mert Seiber Sándorra az állambiztonság volt ügynöke, Sándor Lajos fedőnéven 1954 és 58 között, és mint volt ügynököt, a hálózatból kizárt ügynököt az amerikai szervek esetleg be akarhatják szervezni, fel tudnák használni, és ezért nem szabad kiengedni az országból. Most akkor ugye fontos tisztázni, hogy mi az, amit ebből megtudunk, és mi az, amit nem tudunk meg. Ugye nem ismerjük meg a beszervezés körülményeit, annyit tudunk, hogy pressziós alapon szervezték be, ami ugye zsarolást jelent, de hát ez bármi lehet. Itt ne felejtsük el, hogy 54, hát ugye a legsötétebb rákos diktatúrában járunk, tehát ezt azért nem úgy kell elképzelni, mint a Kádár rendszer vége felé, hogy sokszor ugye ilyen finom barátságos beszélgetések, hát ez egyáltalán nem biztos, hogy egy barátságos beszélgetés volt.
Elhíresült mondat az 50-es évekből, hogy egy munkatársa másiknak elmondja, hogy nagyon fél, mert nem tudott sírni Sztálin halálának bejelentésekor, és följelentették.
Hát igen, sajnos ugye az 50-es évekből. Igen, az 50-es években, hát én találtam egyszer egy olyan kitelepítési iratot 1951-ből, ahol ugye ugyan kommunista volt, és minisztériumi dolgozó az úriember, de az arc kifejezése alapján arra jutottak, hogy reakciós. Mert amikor elmagyarázták neki a párt álláspontját, akkor nem olyan arcot vágott, mint aki őszintén egyetértett. Oh, és már ment is a kitelepítés, ki is telepítették. Na de elkalandoztunk.
Igen, bocsánat.
Tehát ugye bele van írva ebbe az elutasított útlevélkére, mert nagyon fontos, hogy érdemi ügynöki munkát nem végzett, és kapcsolatainkat lebuktatta. Nagyon fontos ugye, hogy Scheiber egyébként a nyugati beszélgető partnerei előtt rendszeresen mondogatta azt, hogy a hitközségbe szerinte kik az ügynökök, és egyébként hozzá kell tenni, hogy nagyon sokszor el is találta. Néha volt, akiről tévesen gondolta, hogy ügynök volt, de sokszor el is találta egyébként. Tehát fontos tisztázni, hogy hatos kartonja nincs, jelentések nincsenek tőle, oda van viszont írva a jellemzések, hogy aktív ügynöki munkát nem végzett, hálózatból kizárták. Tehát én azt gondolom, hogy jogi értelemben nem lehet ügynöknek nevezni, és ezt le is írom a könyvben, hogyha valaki most azt vizionálja, hogy Scheiber Sándor itt rossz indulatú jelentések tucatjaiban jelentette fel a kollégáit és tanítványait, akkor ez teljesen téved, semmi ilyesmiről nincsen szó. Én azt gondolom, hogy Scheiber Sándor az egyértelműen az áldozata volt, hát többek között a Rákosi diktatúrának is, egyébként pedig nyilván a német megszállás alatt is üldözték, szülei, ugye édesanyját a nyilasok gyilkolták meg, később a Kádár rendszerben is üldözték, tehát én abszolút azt gondolom, hogy Scheiber Sándorra áldozatként és nem elkövetőként.
De azt is írok két dolgot még, akkor arra térjünk ki, egyrészt, hogy hihetetlen apparátussal 40 ügynök és hálózati ember figyeli, még az unokatse is jelentést, unokatestvére kipréselik tőle valahogy a titkos szolgák a jelentést.
Ugyanakkor önként jelentkezett.
Vagy önként?
Igen, az unokatestvére, ugye ez is egy rabbi volt, hát ugye le van írva a könyvben, ő önként jelentkezett, felajánlkozott, hogy ő nagyon szeretne jelenteni.
A másik pedig az, hogy a háború után, mint holokauszban erősen érintett, és mondtad a veszteségeit, segített a AVH-nak, ami akkor nem AVH néven futott, felkutatni a gyilkosokat, a nyilasokat.
Ez egy nagyon érdekes
tehát,
dolog.
Tehát, hogy akkor valami kapcsolatban van ugye a rendszer titkosszolgálatával ebben az ügyben, de aztán később nem szolgálja.
Igen, hát ugye akkor még politikai rendőrségnek hívták, hát ez az AVH
elődje.
És bizonyos értelemben hát ugye a BM szerveinek is az elődje. Igen. Ugye, hát ez a Péter Gábor által vezetett kommunista irányítás alatt álló titkos rendőrség volt az átmeneti években, és hát ugye ez nagyon érdekes dolog, ami hiányzik Scheibernek az életrajzi összefoglalóiból, tanulmányokból, de hát itt először sikerült levéltári dokumentumokkal bemutatni, bebizonyítani, hogy Scheiber Sándor több olyan tömeggyilkos keretlegényt is segített elítélni, olyan értelemben ugye, hogy bizonyítékokat, dokumentumokat szolgáltatott a tevékenységükről, akik aztán valóban vagy börtönbüntetés, vagy halálbüntetés kaptak, teljesen jogosan, hát ugye ezek teljesége fair eljárások voltak, és azt is hozzá kell tenni, hogy olyan századoknál szolgáltak ezek a keretlegények, ahol dunaföldvári zsidókat is meggyilkoltak.
Ott volt
főrabbi, a német megszállásig. Tehát itt lényegében a saját híveinek, a gyilkosait sikerül az ő segítségével vagy börtönbe, vagy akasztófára jutatni. Tehát ilyen értelemben ő egy eredményes hát, náci vadász volt, ezek nem nácik voltak, hanem keretlegények.
Igen.
De hát a holokauszt elkövetőinek egy sikeres kézrekerítője, vagy a kézrekerítésben segítő személye volt. Érdekes, hogy ez a nagyon-nagyon pozitív momentum az ő munkásságából teljességgel. És nem csak, hogy kimaradt a történeti munkákból, de ő sem emlegette soha. Érdekes. Pedig az újságok egyébként megírták az elmarasztaló ítéleteket a keretlegényekről. Érdekes, hogy nem mondta.
Nagyon röviden, aztán majd a részleteket egy kibővített szakértői körrel megtudjuk, vagy megbeszéljük, de miért válik ő megfigyelti ellenségé, mikor persze itt már nagyon könnyen ellenségé vált ebben a rendszerben bárki, de konkrétan célzottan a zsidó életben betöltött funkciója, szerepe, az izraeli nagykövetséggel tartott kapcsolata, vagy egyáltalán nemzetközi kapcsolatai miatt, hát tegyük hozzá, hogy Scheiber Sándor egy nemzetközi elismert hatalmas életművel rendelkező tudós.
Igen, hát szerintem, amit elmondtál, azok mind ide tartoztak. Igen. Hát ugye ugyan valamilyen szinten ismertnek kéne lennie, de talán még sincs benne a köztudatban, hogy ugye mind a Rákosi, mind a Kádár rendszer, hát ugye a hidegháborúban egy masszívan anticionista és Izrael ellenes rendszer volt, ugye 67-ben meg is szakítja Magyarország a diplomáciai kapcsolatot.
De már előtte is nyoma van erősen ennek az anticionizmusnak.
Abszolút nyoma van, igen. Tehát itt nagyon sokszor akkor is belekeverték ezt az anticionista izraeli vonalat a különböző letartóztatásokba, hogy egyébként semmi köze nem volt az adott személynek Izraelhez. Tehát ez egyszerűen sokszor egy leszámolási ürügy volt a zsidó származású, vagy vállaltan zsidó hitközségi figurákkal szemben. Tehát erről is abszolút szó van itt.
Igen, még egy kérdés, ami ebből adódik, hogy de közben meg a rendszer titkosszolgálatában, rendőrségében, erőszakszervezetében nagyon sok zsidó származású ember van.
Most hát sose számoltam össze, de hát én azt gondolom, hogy ezeknek a személyeknek nyilván nem biztos, hogy volt egészen erős zsidó identitás. Aha. Most nyilván vannak kivételek, hát tudjuk, hogy volt olyan AVH-s kihallgató tiszt, aki korábban a rabbi képzőről járt, és a nyelvtudásához oda van írva, hogy héber. Tehát tudjuk, hogy voltak ilyen személyek is, tehát én azt gondolom, hogy egyrésztről ezeknek a személyeknek nem biztos, hogy volt zsidó identitása, másrészt, ha esetleg volt is, akkor az nem akadályozta meg őket abban, hát vannak anticionista zsidók, hát az egész keleti blokkát bőven voltak ott olyan zsidó származású személyek, akik Izraelnek abszolút az ellenségei voltak, és a palesztin ügyet támogatták, és vállalt büszke anticionisták voltak. Hát egy ilyen identitású személynek nyilván nem okozott problémát az, hogy részt vegyen egy anticionista nyomozásban, sőt, lehet, hogy esetleg még a háttér segítették is a munkáját.
Nem igazán illik egy történésznek, kutatónak feltenni, inkább politológusnak a kérdés, de óhatatlanul adódik, hogy a baloldalnak és a kommunista mozgalomnak ez az antiszemita, anticionista beütése, ez honnan van? Ez a Szovjetunió nyomása, vagy ez egy zsigeri dolog?
Hát én azt gondolom, hogy ugyan nyilván építhet a társadalomban jelenlévő alandas ösztönökre, de hát én azt gondolom, hogy ennek van egy világnézeti alapja, hát már vissza lehet vezetni. Hát Lenin és Sztálin is írt ugye ezekről a dolgokról, ugye, hogy miért tartják reakciósnak a cionista mozgalmat. Hát alapvetően azt kell látni, hogy a cionizmus azért alapvetően mégiscsak egy bibliai gyökerű és a zsidó népnek az eredetére, vallási eredetére visszavezethető mozgalom, nem csak egy modern szekuláris nacionalizmus, hanem hát van egy nagyon erős kötődés is a judaizmusban, a Szentföld és hát Erec Izrael, Izrael földje iránt.
Igen, de mégis mindig rácsodálkozunk, hogy a baloldal a marxista alapú gondolkodásba hogy a csodába fér ez bele?
Hát úgy fér bele, hogy elutasítanak mindenfajta vallási és nemzeti mozgalmat, hát a cionizmus az ebbe beleilleszkedik, illetve hát ez később kiegészül ezzel az antikolonialista
gyarmatosító ideológia is.
Igen, ami ugye azt mondja, hogy azt a tegyük hozzá, hogy hazugságot mondja, hogy Izrael egy gyarmatosító, kolonialista telepes állam, ami hát persze azért egy hazugság, mert ha beletúrunk a földbe, akkor ott 2000 éves...
Elég sokáig
megtaláljuk a 2000 éves zsidó nyomokat, míg hogyha mondjuk teszem azt, Indiában beletúrok a földbe, nem találok 2000 éves brit feliratokat, tehát a gyarmatosító jelző semmilyen szinten nem illeszkedik Izraelre, de hát ugye ez a narratíva, ez sajnos ma is elképesztően
hát népszerű
a tudományos világban.
Milyen módon terjedt most el az október 7-i vérengzés okán, de ez egy politikai és egy másik műsor kérdése. Abban gondolom, hogy lépjünk tovább, hogy az egész kádári rendszer egyik ilyen titkosszolgálati területe, az egész egyházzal, az egyházakkal való viszony, annak a felbontása, az abban szemben való működés, és ennek sok ága-boga van, úgyhogy innen folytatjuk.
Más részről. A második vendég.
Két vendégem is érkezett, Sulák Péter történész, doktori kutató a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, és dr. Pál István, egyetemi adjunktus az ELTE Történeti Intézete. Mindketten más-más aspektusból, de ugye a Kádár korszak egyházügyi politikájával és egyébben foglalkoztuk elég rendesen. Folytassuk onnan, ahol a Cival abba hagytam, ugye? Hogy tehát a Sejbe professzor megfigyelése okán fényderül arra, hogy a rendszer különösen kíváncsi az zsidó közösségen belüli dolgokra, a zsidó ellenesség, az örökölt antiszemitizmus, az ideológia, az orosz kommunista ideológia miatti anti-izraeli gondolkodás és ideológia miatt, ezért. De más egyházaknál, keresztény egyházak esetében hasonló megmondalások van, vagy az általános vallás ellenség határozza ezt meg, hogy a titkosszolgálatokat kezdettől fogra ráeresztik a különböző egyházközösségekre?
Jó, akkor kezdem én.
Suhák Péter.
Rendben. Röviden úgy tudnék erre válaszolni, hogy az utóbbi. Igazából ennek a kiinduló pontja, és a legfontosabb szakigazgatási szerve a mindenkori pártállami egyház politikának, az állami egyházügyi hivatal nevű.
Igen, az orosz emlékű történet.
Intézmény. És hát igazából ennek az egésznek az az alapja, egy picit tágítva a kontextust, nagyon fontos kiindulni abból, hogy milyen kulturális gyökerei vannak az állami eredetű egyházügyi szakigazgatásnak. Tehát itt most legfőképpen arra gondolok, erről elsőként még a 70-es évek elején valamikor még a Timkó Imre írt, ő szerinte az egésznek az az alapja, hogy a Szent Szinódus, aminek voltak egyházi és világi hivatalnokai, az orosz pravoszláv egyházat, ez a testület irányította, viszont a cár kinevezett egy aparacsikot, egy állami megbízottat, mely teljes jogkörrel képviselte őt, vagyis az orosz államot ezen hivatalon belül. Timko szerint ez a 17. századi német evangélikus gyökerei vannak ennek az igazgatási formának, az Oberprokurátoroktól örökölte, vagyis hát vette át a Nagy Péter, aki a nyugati modernizáció szellemében vette át ezt, és a lényeg az, hogy ez az állami irányítású egyházmodell, ez nem annyira szovjet találmány, hanem már a 18. század elejétől kezdve orosz gyökerei voltak, és nagyon elütött attól a kelet-közép-európai gyakorlattól, amelyben a legfőképpen keresztény, de egyébként izraelita felekezetek is, de legfőképpen a keresztény felekezetek milyen viszonyban voltak az állammal.
Tehát itt ez nagyon meglepő, hogy ilyen mély gyökerei vannak.
Hogy igen, itt nem pusztán arról volt szó, hogy a központi államhatalomnak egyfajta legitimációs bázisát adja, vagy hogy most az Immanuel Kant filozófusból kiindulva, hogy az egyházak mostanra már csak erkölcsi nevelőintézetek, amik hasznos embereket, tehát hogy az állam számára hasznosak legyenek. Itt nem arról van szó, hanem itt a társadalmi és kulturális életnek is a szerves részei, meg a hatalom részesei is voltak a történelmi egyházak, legfőképpen a római katolikus
egyház. Tehát ezt örömmel veszi át nyilván a kommunista államgépezet, hogy részese legyen és beavatkozó lehetősége legyen az egyházi életbe.
Sőt, ugye azt hozzá kell tenni, bár én nem vagyok egyháztörténész, nem vagyok a pravoszlávia szakértője, viszont a cár a hivatalos orosz egyháznak a feje is volt, tehát az úgynevezett cezáropapizmus rendszere, mint olyan, az valahol ezt megalapozta. És ami azt illeti, ugye 1942-ben Sztálin mozgósította, hogy az addig elnyomott, nagyon csúnya háttérbe szorított, illetve tényleg üldözött pravoszláv egyházat a hazavédelme érdekében. Igen. Ők segítettek. Ugye mozgósították a hívő, illetve a kommunista pártot mondjuk alapból nem támogató, vagy mondjuk csak társutas státuszban leledző orosz embereket. Cserébe mondjuk így, hogy 45 után a pravoszláv egyház egy sajátos kivételezett státuszt kapott, tehát hogy őket az állam piedesztára emelt, viszont mindenki másba belerúgott. Mi történt a kárpátaljai római katolikus, református, evangélikus papokkal, tisztelendő urakkal? Gulágra vitték őket, vagy legalább az ungvári, a lvovi börtönt, vagy a kievi börtönt megjárták. Nagyon hosszú időn keresztül ugye még ahhoz se járult hozzá a szovjet állam, hogy egyáltalán püspököt nevezzenek ki a kárpátaljai katolikus, illetve református egyháznak az élére. Ha valamit rosszul mondok, akkor majd a szakértők utólag nyugodtan javítsanak ki, de olvasmányaimból tudom, hogy volt ilyen. Sőt, ugye mi lett a pravoszláv egyházból? Lényegében a KGB egyik fedőszerve. Legeklatánsabb példa, Georgi Trofimov ezredes, vagy George Trofimov ezredes, egykori orosz emigráns, aki gyerekkorát Berlinben élte, majd emigrált, amikor a nácik hatalomra kerültek. Az Egyesült Államokban beállt a hadseregbe, végigharcolta a II. Világháborút, a felderítőkhöz, az úgynevezett G2-es egységhez került, majd a 60-as évek elején azt hiszem, hogy akkor már leszerelt ilyen civil szerződéses alkalmazottként tolmács volt, fő a vezető fordító volt a Nürnbergi kihallgatóközpontban. Ugye azt jelentette, hogy itt ugye a francia katonai hírszerzés, illetve az amerikaiak a németekkel együtt kikérdezték azokat a magyar, cseh, szlovák, lengyel disszidenseket, orosz szökött katonákat, akik valamilyen úton módon átjutottak a túloldalra. Viszont Trofimov ezredes, Igor Susmil a bécsi orosz metropolita segítségével mindezt eljuttatta a KGB központnak, vagyis ez azt jelentette, hogy egy szökött orosz katona családja nagyon-nagyon rosszul járt, mert aki pozícióban volt, azt nyilván automatikusan leváltották, jött a kényszerű áthelyezés valami sokkal rosszabb állásba az ország túlsó végébe, a továbbtanulási remények nagyon sok esetben ugye adakta kerültek, vagy csak nagyon-nagyon más irányba mehettek egy ilyen átállás után, mert ezt egyértelműen a szovjet törvények hazaárulásként értelmezték, vagyis ha az illető kézre kerül, akkor ugye nem úszta volna meg a kivégző osztagot.
Ez fantasztikusan meglepő, hogy a pravoszláv egyházat így tudta használni a rendszer.
És tehát, ez sajnos egyébként mai napig megvan.
Bármilyen egyházra gondolok. Azért az lehet, hogy téves a következtetésem, de hogyha így már ennyire előre szaladtunk, hogy a mindenkori egyházak ugye lacára felvilágosodásnak és emancipálnak mindig valamilyen módon hatalmi tényezőként szolgálnak, tehát az mindenkori államvezetés számol az egyházakkal pro és kontra is. Kivéve zsidó egyházi közösségeket, azok soha nem kerülnek hatalmi pozícióba.
Ugye most itt definiáljuk a hatalmi pozíciót.
Hát a hatalom nem tudja használni.
Hát attól függ, hogy mire. Tehát például, hogyha megnézzük a Kádár rendszernek a vége felé, amikor ugye ezt a, hát már látják ugye a reformok szükségességét, a nyugati nyitás ugye megindul, hát ugye ebben az időszakban ez egy nagyon érdekes, hát azt lehetne mondani, hogy valamilyen szinten igazából az antiszemita világképbe illeszkedő narratíva jelenik meg a titkosszolgálati és a külügyi dokumentumokban, nevezetesen az, hogy azt gondolják, hogy majd a magyar zsidókon keresztül el fogják érni a washingtoni zsidókat, majd a washingtoni... Abszolút megjelenik. A washingtoni zsidókon keresztül elérik a Fehérházat, és akkor majd elérik, hogy az amerikai zsidók kifizessék Magyarország hiteltartozásait. Ez teljesen hajmeresztő, de valóban megjelenik, ott van a titkosszolgálati és a külügyi iratokban. Abszolút egy szempont volt Magyarország-Izrael-el szembeni nyitása és a kapcsolatok újrafelvétele mögött, hogy majd a Tel Avivi meg a magyar zsidók majd segítenek nekünk elérni Washingtont, a Fehérházat, és akkor majd a zsidók jól kifizetik nekünk ezt a hatalmas államadóságot, amit az utóbbi években elhalmoztunk.
Ez fantasztikus, komolyan van.
És egyrészt nagyon érdekesnek találom, hogy itt abszolút megjelenik az a társadalmi, kulturális antiszemitizmus. Ennek semmi köze nincsen a baloldalhoz, meg a marxizmushoz. Ez egyszerűen egy nagyon primitív világkép, ami úgy képzeli el Amerikát, hogy azt a zsidók irányítják. Másrésztről pedig hát azt mutatja, hogy abszolút számoltak azzal, hogy a zsidóságon és a zsidóság ügynöki hálózaton keresztüli manipulálásán keresztül hatalomhoz és pénzhez tudnak jutni. Tehát erre próbálták használni mind a miokban, ugye a Magyar-Izraeliták országos képviseletében beszervezett hát hatalmas és a legfelső berkekig eljutó ügynökhálózatukat. Próbálták felhasználni erre az Amerikában vagy Izraelben, hát nem feltétlenül ügynökként, de lazatársadalmi kapcsolatként kezelt, és olyan személyeket, akikről azt gondolták, hogy bizonyos ügyek mentén esetleg szívességeket tudnak kérni, egy jó szót tudnak szólni, együtt lehet működni. Tehát ugye más példát nem mondjak, hát például amikor egy olyan diplomata érkezett ugye a Amerikából Magyarországra, ugye ez a Nikolás Salgó, aki hát a Salgó Lászlónak volt a rokona, hát azonnal rögzítették, hogy egy beszervezett személynek a rokona, hát ugye tudjuk Salgó Lászlóról, hogy pressziós alapon ugye együttműködött az állambiztonsággal, és rögtön azt gondolták, hogy majd rajta keresztül esetleg meg tudják környékezni a nagykövetet, nem világos, hogy ez valaha megtörtént-e, vannak két
egyenlő. De szándék megvan,
a szándék megvolt. Tehát azt gondolták, hogy itt egy budapesti rabbin keresztül ők már az amerikai nagykövetségre fognak mindjárt csápokat engedni.
Hozzá kell tenni azt, hogy a próbálkozás, vagy ez a fajta hit, hogy ugye a zsidóságon, ugye a nemzetközi zsidó szervezeteken keresztül engedményeket tudunk kiharcolni magunknak, vagy így az akkori pártállami rendszer gondolta így, ez nem a 80-as évek, ennek már ugye a 60-as évek elején is ugye megvoltak bizonyos jelei. Lásd, amikor 1961-ben egyik pillanatról a másik pillanatra körülbelül 1000 iskolát bezártak a Szovjetunióban, ahol jiddis nyelven zajlott az oktatás, A különböző amerikai zsidó szervezetek azt mondogatták, hogy az egész vallásszabadság, mint olyan, az nagyon problémás, nagyon-nagyon nem létező dolog a keleti blokkban. Mégis ugye Magyarország az, ahol talán ugye a zsidó élet, vagy a hitélet a leginkább szabad. Na most ugye ettől nyilvánvaló, hogy Prantner József, illetve hogy az Állami Egyházügyi Hivatal belelkesült, hogy jaj, de jó, hogy akkor a Kádár rendszer elfogadtatását, majd Label Katz, a Binai Birit szervezetnek az elnöke segítségével, meg a környezetében lévő magyar származású főmunkatársak, például Katz Fülöp segítségével el tudjuk intézni. Na most a dolog nem így sikerült. Pontosabban szólva úgy van ez, hogy amikor vallásszabadságról beszéltek a Label Katz, illetve a Philip Katz, ők azt értették ez alatt, hogy ahhoz képest, amilyen antiszemitizmus Lengyelországban a hatalom tolerál, ahhoz képest Magyarországon tényleg mondjuk így, hogy nincsen probléma. Vagy ahhoz képest, ugye, hogy a Szovjetunióban ugye jiddis nyelvű oktatást ellehetetlenítik, van egy feketézők elleni kampány, amit azért nagyon nagyon profi módon ugye arra éleztek ki, ugye, hogy na már megint a zsidók csináltak valami, hogy hívják ott, tehát ez tényleg ilyen hozzáállással ment. Ehhez képest ugye Magyarországon az itteni zsidóságnak nem kell félni. Na most ez a bizonyos nagy remény, hogy valamit ezen a tekintetben el lehet érni, ez nyilvánvalóan csak akkor realizálódott, amikor 63-ban elfogadták az általános, bocsánat, inkább csak széleskörű amnestiát, mert ugye azok az 56-osok, akik köztörvényes bűncselekmények miatt kerültek börtönbe, tehát ugye az ítélet úgy szólt, hogy köztörvényes, az nem szabadult automatikusan, ez ugye a politikaiakra vonatkozott.
Igen, de ez volt a fő... 70-es éveken.
Igen, volt sajnos nagyon sok, aki 71-2-3-ban szabadult. Ez talán te nyilván jobban meg tudod ítélni, vagy jobban ismered, mert ezt nem kutattam. Mi volt viszont ebben a bizonyos ügyben, ugye a Katz Fülöp történetében a csavar? Hát elsősorban az, hogy 1965-ben ugye a Binai Biritnek az elnöke, illetve hogy a főtitkár azt mondta Radványi János ügyvívőnek egy munkaebéd alkalmával, hogy ügyvívő úr, szeretnénk kérni az ön és Kádár János segítségét, mivel a szovjet vezetés olyan szinten túltolja a zsidó ellenességet, hogy az már fájdalmas, tehát a legrosszabb náci időknek az előszelét hozza magával. Ugye a Klikóféle a zsidó vallásról őszintén című pamflet, ami a Stürmer legszebb, idézőjelben mondom, legszebb hagyományait idézte, amiben feketézőknek, spekulánsoknak, a népet nyúzó embereknek voltak beállítva a zsidók. Tehát mondjuk így, hogy ez ugye az uszításnak a fogalmát bőven kimerítette, ami ugye a szovjet büntető törvénykönyvben is benne volt. Nem baj, mondjuk így, hogy Klikót tolerálták, sőt mondjuk így, hogy piedesztára emelték, míg az Ukrán Tudományos Akadémiának a tagja is lett, meg hasonló dolgok. Na most ugye van egy ilyen kérés. Nyilván Radványi elvtárs köpni nyelni nem tudott, hiszen mondjuk így, hogy egy éve Ruscsov bukása után, amikor Kádár és Brezsnyev még azért messze nem volt olyan jó viszonyban, mondjuk, mint 73-74-ben, aminek ugye a reformok leállítása volt ugye az egyik nagyon-nagyon-nagyon komoly ára, egy ilyen kérés nyilván nem lehetett volna tolmácsolni, hiszen a fejét leharap volna a szovjet első titkár. Tehát ez teljesen irreális volt. De valahol ez egy jelzésértékű dolog, hogy nagyon-nagyon a valamit valamiért játékot játsszák ezek a nemzetközi zsidó szervezetek, tehát csak úgy egy állampárti diktatúrát nem fogunk mi támogatni, vagy hogy is mondjam, nem fogunk minden határon túl jót mondani róla, hiszen ott is megvannak a problémák, tehát azért az anticionista hozzáállás az ugye a Kádár rendszere is ugyanúgy jellemző volt, mint a szovjetekre, nem olyan élesen, de azért érvényesült a dolog. Jó, nincs anticionista kampány 68-ban, mint ami Lengyelországban megtörtént, de a 67-es háború után azt például lehetett érezni, hogy zsidó származású vezetők egyik pillanatról a másik pillanatra kénytelen keletlen már a nyugdíjszelvényért mehettek a társadalom biztosításhoz, vagy éppenséggel elmaradt az előléptetés, ha nem azonnal, de később, mondjuk idő előtt nyugdíjazták az illetőt. Tehát ezek a jellegzetességek, ezek nálunk is megvoltak, hogyha ugye a borzasztó múlt, illetve hogy a 44 miatt ugye ezt nem merte úgy fölvállalni a rendszer, mint ahogy mondjuk a csehszlovákok megtették, vagy inkább főleg a lengyelek megtették, de azért az a finom distinkció, tehát az üzenet a szovjetek felé, hogy a cionista befolyást mi igenis háttérbe szorítjuk, vagy próbáljuk keretek között tartani, az nagyon-nagyon-nagyon keményen érvényesült.
Mint minden másban a Kádár rendszer ezt a kettős játékot tudta űzni, finoman eleget tett, másik oldalról kompenzált. Ugyanilyen élesen keresztény egyházak esetében is volt hatalmi számítás és nemzetközi játék.
Persze.
Igen.
Hát itt a legnagyobb fegyverténye az volt a pártállamnak, legalábbis ami a katolikusokat illeti, akkor kezdem a római katolikusokkal, az 1964-es vatikáni magyar részmegállapodás itt szeptember 15-én itt arról szólt, tehát itt az egyházi kinevezésekre vonatkozó pártállami jogi szabályozás, ugye 1951, és aztán utána azt megszigorította, sőt, inkább ezt említem meg, mert hatályon kívül is helyezte az 1957. évi 22. törvényerejű rendelet, ami már arról szólt, hogy nem csak az úgynevezett kulcspozícióban lévő egyházi tisztségeket, hanem akár még a városi plébániák, református evangélikus parókiákat ra vonatkozóan. Egyébként úgymond az izraelita egyház birtokában tartozó célobjektumokra vonatkozóan is. Tehát minden ilyen fontos kinevezés előzetes állami hozzájáruláshoz szükséges. Ami a részmegállapodást tartalmaz, az annyi, hogy a püspöki kinevezést persze jóvá kell hagynia a magyar államnak, de az mégiscsak a szentszék javasolja az illetékeseket a bizalmi pozícióba. Tehát ez a fajta, hogy is mondjam, a hagyományos főkegyúri jognak a szocialista restitúciója érvényesült, még ha nem is így hívták.
Igen. Tehát hogy az állam elsődlegesen lép kinevezésekben is egyebekben.
Pont így, és ahogy az 50-es évek végén, 58-59 körül a prágai keresztény béke konferenciára vonatkozóan, vagy a luteránus világszövetségre vonatkozóan, vagy már 61 a zsidó világkongresszusból, hogy lépjen ki a magyar-izraeliták országos képviselete, tehát hogy az is egyébként az állami egyházügyi hivatal, és nem is csak közvetítésével, hanem az 59-es újjászervezése után már nem pusztán szakigazgatási és koordinációs feladata volt, hanem az egyház politikai irányvonal kidolgozása is az állami egyházügyi hivatal feladata közé tartozott.
Ennek tükrében az is érdekes, hogy a titkosszolgálat hosszú éveken keresztül dolgozik, hogy Seybert elmozdítsák az Orzsay éléről, de ez nem sikerül. Mégse.
Igen,
tehát, hogy amíg ugye Péter elmondta, hogy mennyire kőkeményen az állam a egyházi vezetők kinevezését prioritásként kezeli, és még Vatikán is ennek megfelelően hagyja jóvá, addig Seybert nem tudják a Orzsay éléről eltávolítani.
Hát egyrészt egy nagyon érdekesnek találom, ugye, hogy őt 56 decemberében teszik meg, hivatalosan, ugye az Orzsay élére, a forradalom leverése utáni, hát lényegében első hónapban. Ez még önmagában egy nagyon bizalmi pozíciót feltételez, és ne felejtsük el, hogy akkor ugye még nem volt kizárva a hálózatból, de nem ismerjük a hátterét annak, hogy miért tartották jó ötletnek, hogy ő legyen a rabbi képzőnek az igazgatója. Ezt követően viszont valóban hát elég hamar meginok benne a bizalom, ugye 58-ban kizárják a hálózatból, megállapítják azt ugye, hogy a kapcsolatainkat lebuktatta, hát ez egy hatalmas főben járó bűn volt, hogy valaki arról beszél a nyugati látogatók előtt, hogy
hitközségben
ki az ügynök, és ráadásul egyébként sikerrel dobja be ezeket a neveket, tehát ezt követően abszolút megjelenik a szándék arra, hogy a háttérbe tolják. Hát ne felejtsük el, hogy az Anna Frank gimnáziumban ugye ő hitoktató volt, és onnan például sikerrel eltávolították. A rabbi képzőről valóban nem sikerült, és én azt gondolom, hogy amellett, hogy Seybert ügyesen használta a kapcsolatait, és hogyha kellett, akkor megtett bizonyos gesztusokat, például a nyugati útjai során beszélt arról, hogy Magyarországon vallásszabadság van, és ezt nagyon pozitívan értékelték, például az állami egyházügyi hivatalban.
Tudott játszani
ezzel. Abszolút tudott játszani.
Tisztában volt vele, hogy célszemély, de avval is tisztában volt, hogy a pozícióját néha meg tudja erősíteni ilyen politikai gesztusokkal.
Abszolút tudta, hogy célszemély, ez a levelezésében van, ahol leírja a leveleiben, hogy tudom, hogy felnyitják a leveleimet, tehát hogy ezelőtt teljesen tisztában volt, de nyilván azt is megértette, hogy ő sokkal több, hát nem is azt mondom, hogy borsot tud törni a rendszer orra alá, mert ez önmagában nem érdekelte, sokkal több hasznot tud hozni a zsidó közösségnek ebben a pozícióban, mint hogyha mondjuk nagy csindaratával felmondana, és
hős ellenálló
igen,
lenne.
Igen, igen. Tehát, hogy ő arra jutott, hogy bizonyos gesztusokat és áldozatokat érdemes meghozni azért cserébe, hogy az engedményeket érhessen el, és fent tudja tartani a zsidó életet, hiszen hát azért a zsidóság az nem csak egy nép, hanem egy vallás is, aminek azért a gyökere mégiscsak a Tóra és a zsidó vallás, tehát hogy szükség van rabbi mikre szükség van. Körülmetélésekre szükség van. Zsidó esküvőkre, hát nagyon fontos volt ugye a zsidó párok összeismertetése egy olyan közös, egy olyan, olyan társadalomban, ahol alapvetően hát ugye az ifjúság nevelését azt nagyon kontroll alatt tartotta a párt, hiszen féltek egy újabb 56-tól, és következésképpen nem szerették azt, hogyha az egyházak, ideértve a zsidóságot, az egyházak berkein belül találkoznak a fiatalok, és hát nem volt igazából hely arra, hogy zsidó fiatalok találkozzanak, hát ezt szolgálták, bizonyos értelemben ezt szolgálta ugye a kidusa is, ő sose titkolta, hogy itt alapvetően az is a célja, hogy fiatal zsidó fiúk és lányok találkozzanak, és zsidó házasságok legyenek, amiből zsidó gyermekek születnek. És még annyit akartam hozzátenni, hogy miért is nem sikerült őt eltávolítani. Ugye alapvetően azért az Állami Egyházügyi Hivatalnak és a BM-nek nagyon jó volt a kapcsolata, sőt, tehát ugye rezidentúra is működött az Állami Egyházügyi Hivatalon belül, de itt azért megjelenik Seiber kapcsán egy határozott véleménykülönbség, hogy míg ugye a belügyminisztérium, főleg ugye a 3/3 és 3/2-es csoportfőnökség, ugye mind a kettő foglalkozott egy időben Seiberrel.
Igen, az egyik a belső elhárítás, másik pedig ugye a kémelhárítás, a kettes.
Tehát egy időben mind a ketten foglalkoztak, hát, sőt, tehát ugye át is adták egy ponton túl a kémelhárítás, átadta a dossziét ugye a belső elhárításnak, nyilván arra jutottak, hogy nem kém, tehát akkor következésképpen itt nekik foglalkozni ezzel nincs, nem kell. Tehát míg ugye a BM azt gondolta, hogy a Seibert azt hálózati úton el kell onnan távolítani, addig az Állami Egyházügyi Hivatal úgy gondolta, hogy a Seiberrel ugye úgy fogalmaztak, hogy differenciáltan kell foglalkozni. Mm. Ami azt jelenti, hogy ha jól viselkedik, meg kell dicsérni, el kell ismerni az érdemeit, ugye ezt leírták, és ez egy, azt gondolom, hogy egy tény, hogy a Seiber egy nagyon hiú ember volt, tehát működött nála az, hogyha gesztusokat tettek felé, hagyták, hogy megjelenjen a könyve, mehessen nyugati kutatóutakra előadni, hogy a sajtó megjelenése.
Bizonyos gesztusok ez viszonozta.
Így van, és azt is leírták, hogy ha rosszul viselkedik, akkor büntetni kell. Uh-huh. És abszolút értek ezzel a lehetőséggel, és ugye számos ilyen útlevél kérelmét találtam meg, amiket ő főleg ugye a Geniza kutatásai kapcsán akart menni különböző országokba, vagy előadni akart, és ugye sokszor ezeket, hogyha éppen rosszul viselkedett, akkor elutasították. Uh-huh. Tehát egyrészt ez azt mutatja, hogy
ez
abszolút...
Ez egy ilyen libikókázás.
Igen, egyrészt azt mutatja, hogy húz meg ereszdel taktikával működött az állam, másrészt pedig azt kell látni, hogy elképesztően szorosan rajta tartották a kezüket azon, hogy éppen mit csinál Seiber Sándor, kivel, miről beszélt, miről levelezett, éppen mit gondol erről vagy arról. Tehát ez önmagában egy hatalmas munka volt, és hát látszik, hogy voltak olyan személyek, akik hát teljes állásban Seiber Sándorral foglalkoztak, mint például ugye ez a Mékuti nevű titkos rendőr tiszt is. Hát ő neki éveken keresztül az volt az a munkája, az
hogy
élete.
Ezt az embert kell
igen, neki, igen, minden. És felállította a pszichológiai profilját, hogy ő hogyan viselkedik, hogyan beszél emberekkel. Volt, hogy például az alapján szűrte ki ugye az ügynök által adott jelentésből, hát ő úgy gondolta, hogy pontatlanságot vagy hazugságot, hogy azt mondta, hogy Seiber így nem tárgyal. Tehát, hogy ő neki az a baja a jelentéssel, hogy ő azt gondolja, hogy nem igazat jelent az ügynök, mert a Seiber ilyen szavakat.
Mert annyira ismerte.
Igen, hogy a Seiber ilyen szavakat nem szokott használni. Igen. És akkor odaírta, hogy gyanús az ügynök, gyanús, hogy pontatlanságot jelent, vagy valamit eltitkol. Tehát már olyan szinten foglalkozott Seiberrel, hogy már azt is tudta, hogy hogyan gesztikulál, hogyan szokott olvasni.
Személyiségrajza volt róla.
Hát ez igen.
Ugyanakkor ezekkel az így egyházi vezetőkkel is előfordul, nem egy esetben, hogy miben szervezik őket, de ugyanakkor meg is figyelik őket. Tehát a bizalmatlanság az maximális.
Hogyha ez még gyorsan hozzátettek valamit, ez olyannyira igaz, hogy ugye a Sós Endrét, aki ugye a MIOK-nak az elnöke volt a Seyfert Géza előtt, 1965-ben távolítják el a pozíciójából, ő egyszerre volt ügynök és célszemély, mert miközben az állambiztonság ügynöke volt, közben megingott vele szemben a bizalom, azt gondolták, hogy izraeli kapcsolatai vannak, és egyébként is korruptnak tartották, és megbízhatatlannak, és miközben ügynök volt vele szemben egy operatív akció, amely során ugye megszervezték, hogy a szavazáson vagy megbuktassák, vagy pedig önmagától lemondjon, és akkor a végén ugye nem indult a választáson, és a Seyfert Géza nyert, de hogy az is megtörtént, hogy az állambiztonság a saját ügynökével szemben csinált egy akciót, hogy eltávolítsák a hatalomból, mert megbízhatatlannak tartották, és az ilyesmit nem szerették.
De ez más egyházi vezetőkkel is gondolom, hogy bőségesen előfordult ez a kettőség. Mennyire használja a rendszer az egyházakat, akár a keresztény egyházakat, mert ez nagyon fontos, a saját nemzetközi legitimációjára, és mennyire tart tőlük, mint a rendszer vélt állandó ellenségére. Ez a dihotómia, ez kijön?
Mindenképpen kijön, mert egyrészt ugye arról van szó, hogy a Római Katolikus Egyház a legnagyobb, legálisan működő ellenzéki erő az országban. Tehát hiszen ugye a katolikus egyháznak a tézisei óhadogmái óhatatlanul szemben állnak a marxizmussal. Na most ugyanez nyilvánvaló a másik kisebb keresztény egyházakról is ugyanígy elmondható, az izraelita egyházról is ugyanígy elmondható, viszont mivel az ország ugye nyitott gazdaság révén rá volt szorulva a külföldi hitelekre, rá volt szorulva így a nyugatnak a jó indulatára, vagy valahol ugye azért az élt az akkori rendszer külpolitikai vagy külpolitikai stábjában is, hogy szövetségesek vagy legalább megértő hatalmak nélkül nem megyünk semmire, tehát hogy nálljon elő egy olyan helyzet, mint ami mondjuk a 20-as évek elején előállt, vagy ami mondjuk ugye a békekötést, mint olyant az ország számára kedvező, csak kedvezőtlen formában tette lehetővé, mint ami 44 október, illetve mondjuk itt, hogy 1940-46 között, hogy ezt kerüljük el, vagy hogy próbáljunk többet kihozni, vagy jobban kijönni az adott helyzetből. Persze felhasználták az egyházakat arra, hogy a vallásszabadságot, vagy a többiekhez képest meglévő szabadabb vallásgyakorlást, mondjuk így, hogy a kommunikáció eszközévé tegyék.
Na most... De ugyanakkor itt vannak a püspök perek, a nagyon durva koncepciós perek keresztény egyházvezetők ellen, amivel megpróbálják elrettenteni a híveket.
Igen, 1950-es évek elején, na most később ez talán úgy módosult, hogy a katolikus egyházban a hivatalos vonaltól eltérő papok egykori szerzetesek voltak, ugye a célszemélyek, illetve azok, akiket letartóztattak, akiket pár évre mondjuk még 1970-ben, 71-ben is börtönbe küldtek. Na most számszakilag ez nyilvánvaló, hogy már nem az a nagyságrend, mint ami valamikor az 50-es években volt, de a figyelmeztetés az ugye mindig ott van, hogy a rendszerrel szemben, vagy a hivatalos kereteken túl történő pasztoráció, akár az ifjúsággal való foglalkozás, akár szociális feladatoknak az államtól független megszervezése, az nagyon-nagyon szigorúan tilos, és ez ellen az állam minden körülmények között fellép. Na most előfordult olyan, hogy egykori apácákat végül csak az egyesületi törvény megsértése miatt vonták eljárás alá, tehát ez egy szabálysértési ügy, pénzbírsággal zárult, de 1970-ben, ha jól emlékszem, akkor a Batthyány téri plébániának a vezetőjét, illetve az ő munkatársait egy mondjuk így, hogy nagyon-nagyon rossz emlékeket idéző razzia keretében fogták le. Tehát egyfajta kettősség érvényesül itt ebben a viszonylatban. Na most, hogy az izraelita egyház tekintetében nyilvánvaló volt az, hogy amire a rendszer azt mondta, hogy ez cionista tevékenység, azt nagyon-nagyon szigorúan üldözte. Na most valami alapja, mondjuk így, hogy volt annak, hogy az izraeli hírszerzéstől a magyar állambiztonság tartott. Tudnélik 1950-ben, amikor nagyjából egy 3000 embert kiengedtek Izraelbe, ugye őket automatikusan az ottani hatóságok kihallgatták, majd ez átkerült a CIA-hoz, illetve az angol hírszerző szolgálathoz. James Angleton, a CIA belső elhárításának a főnöke, akit ma már azt mondjuk, hogy szakmailag azért nem volt annyira topon, inkább csak kárt okozott a felelőtlen és korlátlan paranoiájával, itt lett tulajdonképpen Izraelnek a híve, mivel azt látta, hogy az Izraelbe bevándorló egykori szovjet, lengyel, csehszlovák, magyar vagy román állampolgárok egy kincses bányát jelentenek. Tehát az iparról, a gazdaságról, a társadalom hozzáállásáról olyan képet kapnak, ugye olyan információkat megosztanak, amikre egyszerűen ugye a CIA nem tud szert tenni. Tehát ugye egy zárt társadalomban nagyon-nagyon nehéz behatolni. Ugye tudjuk azt, hogy az Ákó András féle hálózat az ugye dolgozott mindenkinek, a franciáknak, a nyugatnémeteknek, az amerikaiaknak, ugyanazt az információt ötször eladták, csak sajnos nagyon-nagyon sokszor a dolog ugye nem volt helytálló, vagy az információ féligasság volt, negyedigasság volt, mert egyszerűen nincs meg a kontrollnak a lehetősége. Na most ezzel szemben ugye, amikor az Izraelbe kitelepülők nagyjából ugyanazt mondják, vagy Pepitában ugyanazt mondják, azért ott már valahol az van, vagy az az elv érvényesül, hogy egy információt valahol meg tudunk erősíteni, vagy egy másik forrásból is tudjuk csekkolni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos.
Meg ugye az, amit a szerkesztő úr is említett, a dihotómia, ami hát a mindenkori pártállami és legfőképpen a kádári politika és ezen belül egyházpolitika jellegzetessége volt, aminek az alapja a híres hírhet 1958. július 22-i párthatározat, amely különbséget tett a vallásos világnézet elleni felvilágosító munka és a klerikális reakció elleni adminisztratív harc között. Mert azt igazából úgy szólt a fáma, hogy a rákosi korszaknak a baloldali elhajlásai, hibái, ilyen eufemizmussal abban mérhetők, hogy nem tettek különbséget a között, hogy egy a Magyar Népköztársaságnak a vallásos állampolgára az attól még ugyanúgy értékes termelői munkát végezhet, és
akkor... Önmagában a vallásosság ne legyen
így van, csak a párton belül nem magánügy a vallásosság, és akkor és a klerikális reakció elleni harc az viszont vallásos köpenybe, hogy is fogalmaz, igen, vallásos köpenybe bújtatott politikai reakció. És a Kádár János mondta is ott a Központi Bizottság politikai bizottságának plénumán, hogy ellene a harc golyószóróval, börtönnel, mit ilyen kemény, bármivel szól. És igen, az, hogy hogyan lehetett ugye őket felhasználni, meg hogy az említett nemzetközi szervezetei az egyházaknak, ugyanakkor viszont ami a vallásszabadságra vonatkozik, hogy ugye azt propagálják a nemzetközi nyilvánosságban, főleg a 60-as évek második felétől, és hogy az is fegyvertény volt, hogy a szocialista blokkon belül az első olyan ország, amelyik a Vatikánnal,
ezt a megállapodást,
így van, ilyen igen, hogy amellett viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy minden nagyon szép meg jó volt, de a 70-es években, amikor a Kádár János 1977-ben találkozott a 6. Pál pápával, mindig elfeledkeznek arról, hogy a legrégebb óta működő titkos szolgálat a világon valószínűleg a Vatikánnak van, és ők már eleve tudtak arról, hogy kik a hálózati titkos megbízottak, és hogy honnan a fenéből tudták azt, hogy a pápa számon kérte a Kádár Jánoson a Lénárd Ödön atya, a piarista szerzetes, hogy már teljesít a vallásszabadság is, hogy a Lénárd atyával mi van. Mert hogy ő már akkor már több mint 15 éve, vagy 16 igen. éve börtönben volt, 1977-ről.
És akkor Kádár se kötni, se nyerni, nem tudom így mondanom, van. Mert azért ez nagyon kemény
így szembesítés. Így van. Ami pedig ugye az izraelit, a felekezetet illeti, itt nyilván a jelenlévő vendégek sokkal inkább a szakértői ennek a témának, de ott is arról volt szó, hogy ugye ott nagyon sokan egyfajta védelmet is reméltek, már főleg ugye 45 után, ugye a fasizmussal szemben.
Igen, ez egy bonyolult helyzet volt.
Így van. Viszont a 67-es hatnapos háborút után. Követően viszont mindenféle fontosabb hitközségen belül, meg ha jól tudom, akkor mindenféle fontosabb intézményen belül kutatták a cionizmusnak a jelenlétét már paranoid tempóval.
Igen, hát ugye a hatnapos háború az olyannyira összekapcsolódott ezekre a nyomozásokkal, hogy hát például ugye a Raj Tamás ekkoriban ugye szegedi rabbival szembeni eljárás, hát ugye ez akkor kapcsolt csúcsfát, már évekkel korábban megfigyelték, de hát még az utcán is követték őt a rendőrök, de hát akkor kapcsolt hát a csúcs üzemmódba, és akkor döntöttek úgy, hogy most már tényleg le kell sújtani. Amikor ugye megtörtént a hatnapos háború, ugye a keleti tömb szerte, hát úgy gondolták, és hát ez nyilván részben igaz is volt, hogy a zsidó lakosság szolidáris Izrael és szurkol, és rá vannak tapadva a nyugati hírekre, és próbálják figyelni, és örülnek, hogy Izrael nyert, és hát ezt követően döntöttek úgy, hogy hát olyan nincsen, hogy Szegeden itt valaki cionistának nevezett, hát valójában csak igazából egy pozitív zsidó identitást képviselni akaró, szerintem én azt gondolom, egyébként egy cionizmusról szó se volt, se Sejbernél, se Raj Tamásnál, de tehát, hogy alapvetően
de a rendszer pozitív, úgy értékelte.
Hát a rendszer úgy értékelte, hogy bármi, úgy ami pozitív, gondolta, bármi, ami pozitív zsidó identitást képviselt, ami nem csak arról szólt, szólt, hogy minket üldöztek, és megpróbáltak megölni a fasiszták, és ezért támogatjuk a kommunizmust. Most ezt nevezném itt a saját kis egyszerű fogalmaim szerint egy negatív identitásnak, tehát bármi, ami pozitív dologról szólt, hogy akkor vallás és Izrael és zsidó gyerekek nevelése, stb. Tehát minden ilyen belekerülhetett a cionizmus definíciójába, és hát ez olyannyira igaz egyébként, hogy volt, hogy például a Talmud Tóra tanulását cionista tevékenységnek
már minősítették.
Már önmagában igen. Sőt, hát olyan is van, ahol ugye a lefoglalt cionista irodalomban szerepelnek a Talmud könyvei, meg a zsidó ima könyvek, ami hát olyan értelemben nem téves, hogy hát nyilvánvalóan mint már említettem, hát a Szentföldhöz való ragaszkodás, igen. Az a zsidó vallásnak egy szerves része, de hát azért talán mégiscsak egy leheleknyi túlzás.
Elképzelem a Bibliát, mit lefoglalt számizdatot, és hogy a rendszer úgy értekelte. Ugyanakkor én emlékszem, még a rádióban dolgoztam, és ott ilyen beszélgetésekkor mindig főnökeink azt mondták, hogy mit sír a szántok széle, már zsidó. Ez egy szabad ország, egész Kelet-Európában és az egész szocialista tábor számára egyedül Budapesten működik rabbi képzés. Ez egy óriási dolog, tessék ezt pozitívan értékelni a magyar államtól.
De ezt tudatosan felhasználták, tehát amikor például nyugatra mentek a MIO képviselői, vagy hát később ugye már Izraelbe is mehettek, akkor ugye rendszeresen elmondták, és el is mondatták velük, és nagyon pozitívan értékelték, ha a sajtóhírekben megjelent, ugye kiemelték, hogy Magyarország, egész szovjet tömben Magyarországon képzik a rabbikat, csak itt van, ugye itt képzik a csehszlovák, a ukrán, stb. Szovjet rabbikat, azt is hozzá kell tenni, hogy egy dokumentumban jelezték, ugye a BMS-ek jelezték, hogy egyébként az összes itt tanuló külföldi rabbi hallgató az adott állambiztonság ügynöke. Nem is kerülhetett volna be. Ekkoriban volt ez a vicc, hogy ugye mindig kettő szovjet rabbi hallgató van, az egyik tanul, a másik meg csak sétál és beszélget, de még ez a vicc is tévedett, mert valójában az összes beszervezett személy volt, igen.
Nyilván. Hát ugye az egyházi intézmények fenntartása rendszer számára azt a lehetőséget biztosítja, hogy igazán pontosan figyelem őket, név szerint tudom ki, mikor, mit csinál, és hát ha valakit könnyű megzsarolni, akkor egy egyházi embert, egy hívő embert könnyű megzsarolni a szocializmusban, hogy szolgálj. Ezért nagyon finoman, és az utolsó percekben ezt kérdezem mindannyiótoktól, hogy nagyon finoman kell ítélkezni, meg nem is kell. Mert a zsarolással de jure valaki mondjuk ügynöként van, nyilvántartó, és semmit nem csinált. Vagy csak nagyon keveset, mert mit tehetett volna, legfeljebb elvesztette az állását, és hősként hal meg. Szóval ez a igazságtalan és nagyon aljas része a történetnek.
És egy lábjegyzetet vagy zárójelet tennék, bár a történészek a lábjegyzethez is lábjegyzetet fűznek, de és nem beszélve a sötét hírszerzésről, ami bonyolítja a képet, ami metódus arról szólt, hogy az illető, ahonnan az állambiztonsági információt szerzett, adott esetben tudatosan nem is járult hozzá az együttműködéshez. Egyszerű példa, egy falusi plébániához kimegy egy jól fésült, elegáns fiatalember, kérdezősködik az atyáról, aki nincs itthon, és akkor a néni meg ott takarít, a házi néni, aki ott a plébánián dolgozott, és akkor örül annak, hogy valaki szóba állt vele, megkínálta süteménnyel, kávéval, és a néni fogalma sincs arról, hogy az általa előadott anekdoták esetleg egy későbbi állambiztonsági eljárás alapját képezhetik.
Igen, ezek a legsúnyibb módszerek.
Igen.
Voltak jellemzőek erre a rendszerre, igen. A kiinduló pontunk Sejber Sándor titkosszolgálati megfigyelésének, és ennek okán kicsit életének is a számbavétele volt a hétverem. Mi a hétverem, Laci?
A hétverem az egy talmudi idézet, ami arról szól, hogy az igaz embernek hétvermetásnak nem esik bele, de a gonosz ember az egyverembe is beleesik. Ezt egyébként egy Svejtzer József levélben találtam. Hát már valamikor egyszer olvastam, de hát itt újra felhívódott a figyelmem, vagy újra észrevettem ezt az idézetet. Nagyon, nagyon érdemes megnézni ezeket a levelezéseket és a levéltárban, Benosovszki Imre, Svejtzer levelezés, Amerikában van ugye a Moshe Kármeli Weinberger, Rabbi Weinberger Mózes levelezése. Nem csak Sejber leveleket lehet itt még találni, de hát ugye ők maguk is írnak Sejberről. Hát ugye a Weinberger a Sejber özvegyével, hát egy több mint 200 oldalas levelezésük van. Nagyon értékes forrás.
Még mindig van mit feldolgozni, minden oldalon, azt hiszem, igaz?
Igen,
nagyon szépen
igen.
Köszönöm a részvételetek ebben a beszélgetésben. Köszönöm. Én a dr. Pál István egyetemi adjunktus volt velem az ELTE Történeti Intézetének munkatársa, Sulák Péter történész, a Pázmány Péter katolikus egyetemtől, és Veszprémi László Bernát, aki nem először volt vendégem, értékes kis kutatásaid vannak, kicsik, ilyen több ezer oldalas anyag átnézése után született könyvek. Somfai Péter szerkesztő nevében is köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra, viszontlátásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.